azt kérdezném öntől, hogy az Early Morning Cold Taxi az melyik együttes száma? Én ugye azt jól érzékelem, hogy ezt nem biztos, hogy ön megmondaná.
Jó reggelt kívánok. Nem tudom.
És kedves Navracsis Tibor, ön volt egy hosszú hajú rock koncerteken? Nem.
Nem. Az én időmben, amikor én fiatal voltam, akkor a magyarul új hullámnak nevezett, angolul New Wave, németül pedig Neue Deutsche Welle, ezek azért fontos, mert mindegyik különböző irányzatot jelzett, de az volt a, legalábbis Veszprémben az volt a menő, ott lehetett fogni az osztrák rádiót és az osztrák tévét, ami a civilizáció egy kis ablak volt a civilizációra, fogalmazunk így, és mi jó részt annak voltunk elkötelezve. Ennek a magyar leágazása, tehát Európa Kiadó, URH, Trabant és a többi, igen, de rock, én a rock zenét soha nem különösebben nem voltam rajongója.
Ön egy konszolidált fiatal volt? Vagy egy lázadó?
Én pont olyan voltam, mint a szerintem egy teljesen átlagos tagja voltam a 80-as évek szubkultúráján. Tehát ez a, mondom, ami Magyarországon az Európa Kiadó URH Trabant.
Ezt a részét értem, de azt akarom megkérdezni anélkül, hogy a magánéletében vájkálnék, hogy, bár ezt a bajkál szót én ezt kifejezetten utálom, hogy az arról a fogvá jött eszembe, és az végképpen, szóval, hogy a normasértés, mint olyan, mennyire volt jellemző az ifjúkori, az ifjú Navracsisról?
Hát szerintem nem volt alapvetően jellemző rám, és anélkül, hogy most ilyen anakronisztikus ideológiai fejtegetésekből kezdenék, de tehát nem voltam egy mintagyerek, de nem voltam ok nélküli lázadó, vagy mi volt, ugye, annak idején a James Dean filmnek a... Tehát nem voltam egy született lázadó, de nem voltam egy mintagyerek. Szerintem egy teljesen átlagos, ilyen magatartás szempontjából egy teljesen átlagos gyerek voltam. Okoskodtam sokat, meg ilyen... Tehát ez az a fajta gyerek voltam, aki ez a jogokkal, meg az ilyenekkel, ilyen politizáltam, ahogy tetszik, már gimnáziumban is. És ez egy elit, tehát egy a Budapesten kívüli gimnáziumok elitjébe tartozó, sőt országos szempontból is az elitbe tartozó gimnáziumba jártam, ahol nem, azért nem nagyon szerették a 80-es évek első felében még az ilyen okoskodó gyerekeket.
Aminek milyen szankciója volt?
Hát például engem nem voltam kis tag, de ez már akkor eltűrhető dolog volt, tehát emiatt nem volt szankció, viszont a kisnek talán emlékszik még rá, annak idején jellemzést kellett adnia minden tovább tanulóról.
Igen.
És a kis nem javasolt engem tovább tanulásra.
Azért nagyon érdekes, amit mond, mert tegnap este belenéztem Fábri Sándornak a showjába a Duna TV-n. És ott Aranyosi Péterrel beszélgetve felidézték a talán 25 évvel vagy 20 évvel ezelőtti Magyar Rádiót, és konkrétan hazudtak. És azon gondolkodtam, hogy mi érdekükben áll olyannak feltüntetni a Magyar Rádiót, amilyen 20 vagy 25 évvel ezelőtt nem volt. De ilyen műsor volt máshol is, kereskedelmi csatornán is, ahol a 20. század vagy 21. század című RTL klubos műsorban az LGT-t feltüntették, mint egy ilyen rendszerváltó forradalmár zenekart, és azon kívül, hogy lehetséges, hogy volt erre igény, de hát én egy LGT rajongó voltam, aki az első koncertjükön ott voltam, és azon gondolkodtam, hogy mi igény lehet abban, hogy ezt megfogalmazzák, és vajon mi kell ahhoz, hogy ehhez aztán emberek asszisztáljanak is, de ez csak egy ilyen ampasszan zárójelben elmondott mondat volt.
Igen, az ember, én azt hiszem, hogy régóta formálódik bennem az a gondolat, és most is csak kísérleti jelleggel bocsátom útjára, hogy az emberiség egyik megnyomorítója lesz az, hogy túl sok adat marad fenn az elmúlt 100 évből, nem? Tehát annyira
nem ugyanarról beszélünk, én a saját emlékezetemről beszélek.
Az rendben van, most ön az ön emlékezetéről beszél, de valójában az LGT-t nem az ön kedvéért, vagy
abban
az ön szápolatára.
Abban igaza van.
Az utókornak faragnak szobrot. És az utókor ezt nem tudjuk, hogy, hogy Leonardo da Vinci valójában milyen volt.
Ez nagyon jól beszél, én pontosan ezért készítek rádióműsorokat, mert próbálok olyan emberekkel beszélni, akikkel tisztázhatok olyat, hogy rövid legyek, amit Leonardo da Vincivel már nem tudok.
Igen, igen. Na most én szerintem hosszú távon ez fogja megnyomorítani az emberiséget, hogy hát ezért, annyi adat marad fenn rólunk.
Hát részint pedig ugye a befolyásolási vágy.
Minden nyomorúságunkkal, minden gyarlóságunkkal, minden mozzanat, minden adat tárolva van, és az utókor kegyetlen lesz, azt fogja mondani, hogy itt mi sokkal rosszabbak vagyunk, mint az 500 évvel ezelőtt éltek, holott lehet, hogy csak azokra kevesebb adok áll rendelkezésre.
Lehetséges, de én minden esetre mindent megpróbálok datálni, mindent megpróbálok valahogyan beilleszteni a kontextusába, hogy értelmezhető legyek, és merek kicsi lenni, így aztán olyan emberekkel is beszélgethetek, akikkel... Haladva afelé, amiről én önnel szeretnék beszélgetni, ha én, mint egy nagyon messzire jött ember, azt kérdezném öntől, hogy nem az lenne evidens, Navracsics úr, hogyha a Fidesz egy 2018-as választás előtt vitatkozik olyan ügyekben, amelyek fontos témák hazánk életében is befolyásolhatják a 2018-as választás eredményét. Mondja Navracsics úr, az nem tűnik evidensnek, hogy az egy közszolgálati rádióban vagy televízióban történjék?
Tűnhet, mondhatom azt, hogy evidensnek tűnhet, de tudok ellenpéldákat is. A külföldi kampányoknál ilyen vitákat sok esetben van, ahol a közszolgálati, van, ahol kereskedelmi adó szervezi meg. Tehát én nem tartom ezt sorsdöntőnek, hogy közszolgálati vagy kereskedelmi szervezi, vagy egyáltalán ez a... És persze önmagában a vita is, tehát mondhatjuk azt, hogy nem evidens, hogy egy választás előtt vitatkozni kell, de azt mondom, hogy igen, ugyanakkor én szemtanúja voltam annak a 2002-es Megyesi Orbán vitának, talán még emlékeznek a hallgatók is rá, amit annak idején Közgazdaságtudományi Egyetemen szerveztek, és beleláttam akkor a kolbászkészítés folyamatába, azaz, hogy ki hány percig, hogyan, milyen témáról, ki hány nézőt hozhat, és a többi, és azt kell mondanom, hogy úgy, ahogy ott akkor 2002-ben már egy látszólag a demokrácia szempontjából kifogástalan műfajú miniszterelnök jelölti vitát rendezett Magyarország, úgy nincs értelme már miniszterelnök jelölti vitát rendezni.
Mert?
Tehát minden viszonylagos, a kontextusról.
De miért? Hogy miért nem érdemes?
Hát azért, mert ott pontosan kilóra meg volt határozva, hogy akkor ki hány nézőt hozhat, azok mikor tapsolhatnak, mikor csúlyoznak. Hát gyakorlatilag csináltunk egy talk show-t az egész.
Jó, hát ez itt laboratóriumi körülmények között felvételről, szóval ez nem emlékeztetett erre a vitára, amit én tegnap rögzítettek, és ma hajnalban láttam Tóth Bertalan, MSZP frakcióvezető és Gulyás Gergely frakcióvezető.
Ja, én ezt nem láttam, bocsánat, nem tudom, hogy egy konkrét és megtörtént eseményre.
Igen, többre, utal. Kettő volt ebből eddig, azok is különböző TV csatornákon voltak, előre egyébként tudtam, hogy nem felhívva a nézők figyelmét erre. Más-más időpontban. Azt kérdezem öntől, hogy az ön szervezeti és működési szabályzata, de nem az, amit ön gondol, hanem ami önre vonatkozik, az kizárja, hogy vitát folytasson hazai politikai szereplővel az unióval kapcsolatos politikáról és abban hazánk helyéről?
Ki nem zárja, az egy olyan általában azt szokták korlátozásként elfogadni és ajánlani, hogy választási időszakban már az ember nem nagyon menjen bele se pro, se kontra semmilyen vitába, és lehetőleg tartózkodjon a választási kampányon belüli vitáktól.
Jó, de hát mint tudjuk, választási kampány az választástól választásig van.
Hát igen, de itt ennél szűkebb, tehát az intenzív, fogalmazunk így, az intenzív szakasza.
És mikor kell mondjuk az intenzív, mondjuk április 8-án hát lesz a választás?
Igen, Magyarországon hagyományosan onnantól szokták a választási kampányt megindítottnak tekinteni. adminisztratív szempontból is, hogy a köztársaság ilyen kitűzi a választás napját.
Oké, tehát ezen az alapon ez jövő héten...
január, február.
Oké, hát, tehát ha jövő héten valaki kihívná önt, vagy elhívná, hiszen az egészen más hangulatú egy ilyen vitára, akkor minek a függvényében döntene?
Hát én hajlok arra, hogy már most szörmentén fogalmazzak olyan kérdésekkel, amik hangsúlyosak a választási kampányban, de talán Európai Unió és Magyarország közötti kapcsolatról még beszélnénk. De kifejezetten belpolitikai témákat már elállítani.
Jó, de ugye az, amiről az első téma szólt, tehát az Unió, az nálunk maga a belpolitika részévé vált?
Nem annyira, mint más országokban.
Én ezt értem, de ebben az országban hívnák el önt beszélgetni.
Nálunk hatalmi politikai kérdésé vált.
Ez így
más
van.
Országokban belpolitikai kérdés, nálunk inkább hatalmi politikai kérdés. A pártok az EU-hoz képest, tehát máshol nem ennyire tisztán húzható meg a vonal az EU-hoz való viszonyban a pártok között, legtöbb esetben inkább pártokon belül vannak különböző árnyalatok. Ebből a szempontból egy kicsit más, megint csak hatalmi politikai kérdésebben én nem szívesen, de ezt korábban sem szívesen szólaltam meg.
Én ezt értem, csak kérdezem.
Én magamat alapvetően szakpolitikusnak tartom, nem pedig hatalmi politikusnak. Ezért sem tudtam sohasem mit kezdeni azokkal az újságírói kérdésekkel, amelyek a miniszterelnöki ambícióimat firtatták.
Ezt nem is fogom firtatni, viszont azt kérdezem öntől, hogyha gyarló olvasóként, gyarló nézőként és gyarló hallgatóként, mint messziről jött ember, akit nem befolyásolnak a hazai történések, tehát most olyan laboratóriumi körülményeket írtam le az ön számára, amilyenek nyilvánvalóan nem léteznek. De ha mégis léteznének, és feltételeznénk rólam a legjobb hiszeműséget. És én azt mondanám, hogy azt érzékelem, hogy van egy olyan olló, amelynek van egy szöge, tehát nem zárt állapotban van, az ön által mondott, és az ön pártja által, tehát abból, amiből vétetett mondatok között, akkor ezt megcáfolná-e, vagy sem?
Hogy van-e különbség? Van.
Nem azt mondom, hogy van egy ilyen olló, ami szöget zár be.
Igen. Ezt mondjuk fölösleges lenne megpróbálnom cáfolni, mert azt hiszem mindenki számára ez teljesen nyilvánvaló. Én nekem az a feltételezés, hogy nem én vagyok az egyetlen az olló egyik szárán, csak helyzetemből adódóan én vagyok hallható.
Jól beszél, de hát ugye, mint tudjuk, most eljutottunk az esztétika órához, hogy az elásott szobor az művészeti alkotásnak tekinthető-e. Tehát, hogyha van olyan vélemény, mint az öné, de azt nem mondja el, akkor sajnos arról a nagy érdemű nem tud.
Igen, de a kis érdemű tudhat. Tehát
a kis érdemű tudhat.
Párton belüli nyilvánosság szempontjából...
Ebben önnek igaza van, de én egyelőre még nem Fidesz-ológiát írok. Tehát nem arról van szó, hogy én megírom a Fidesz történetét, és most kettesbe beszélgetünk. Lehet, hogy nem vagyunk sokkal többen, de azért ez egyelőre nem egy párton belüli magánbeszélgetés.
Jó, értem.
Mivel magyarázza ezt a szöget?
Hát ezt a szöget én azzal magyarázom, hogy a Fidesz az elmúlt... Tehát én érzek egy retorikai különbséget a 2010-14 és 14-18 közötti EU-Fidesz viszonyban, fogalmazunk így, vagy bizottság-Fidesz viszonyban. 10 és 14 között, amikor én magam is tagja voltam a magyar kormánynak, akkor úgy szintén voltak konfliktusaink a bizottsággal, de folyamatosan azt hangsúlyoztuk, hogy ezek a konfliktusok nem befolyásolják az általános jó kapcsolatunkat az Európai Bizottsággal. Más volt a helyzet az Európai Parlamenttel, de az mindig más. És hogy mi ezeket a konfliktusokat tárgyalásos úton rendezni kívánjuk, és természetesen aktív és alakító részesei akarunk lenni a bizottságnak, sőt a jó ügyekben szövetségesei is akarunk lenni a bizottságnak. Ez volt a 10 és 14 közötti retorika. A mostani retorika az, hogy az Európai Bizottság a soros tervet hajtja végre. Ha Magyarország a bizottságra hallgat, akkor a veszélybe rohan, következésképpen a kormány alapvető feladatának tekinti, hogy ahol csak lehet, ott megakadályozza a bizottság ténykedését.
Igen, csak az a kérdés, hogy ez egy retorikai kérdése csupán.
Az ilyen kapcsolatomban egy függőben lévő vitám a pártommal. Tehát én azt mondtam, hogy ez alapvetően most retorika, ezt azt mondja, hogy nem, itt nem erről van szó, itt lényegi és nagyon veszélyes tendenciáról van szó. A bizottság tagjai, soros emberei, akik a soros tervet hajtják végre. És ez egy értelmezésbeli különbség. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy nem fair Semmilyen Zsolt bírálata, aki engem hazárulással vádolt meg. Fair, ha osztályozhatok így, a miniszterelnök bírálata, aki azt mondta, hogy ő szerinte én tévedek, és ő neki van igaza. Mert itt alapvetően nem hazárulás kérdésről van szó, hanem egy vitáról van szó, a bizottság és a magyar kormány közötti viszony megítélését illetően.
Abban segítsen nekem, hogy ez nem olyan kérdés-e, mintha mi most itt vagyunk Budapesten, hogy tőlünk milyen irányban van Szolnok.
Nem, szerintem nem ilyen kérdés. Egyrészt azért nem ilyen kérdés, mert a vitában résztvevő felek egyike sincs benn mind a két oldalban. Tehát én már nem vagyok kormánytag, nem vagyok ott azokban a megbeszéléseken, és nem tudhatok arról, hogy valójában milyen érvek hangzanak el, mint ahogyan a kormánytagok sincsenek ott az Európai Bizottság akaratformálásánál, tehát ők sem tudják, hogy...
Jó, de mi most egy szubjektív dologról beszélünk, egy érzetről, vagy egy objektív dologról beszélünk, amit egyébként jelenleg a Jobbik ki akar perelni, mondván, hogyha ilyen van, akkor azt tessék megmutatni. Tehát most arról beszélünk-e, hogy van egy felfogás, mely szerint a Föld gömbölyű, és van egy felfogás, mely szerint a Föld lapos.
Én úgy gondolom, hogy ilyen értelemben nem erről van szó, mert ez exakt, persze, tehát igen, belemehet, és a magyar politika látom, hogy valójában e felé halad, hogy most akkor van-e egyetlen egy olyan dokumentum, amit soros tervnek hívnak. Nyilván a belpolitikai logika szempontjából ez a legfontosabb kérdés. Számomra nem ez a legfontosabb kérdés, ez lehet a Jobbik számára, az LMP számára, a Fidesz számára a legfontosabb kérdés. Számomra az a legfontosabb kérdés, hogy én egy a kormány által károsnak, sőt a hazánkra nézve veszélyesnek tartott terv megvalósításában működök-e közre, úgy, mint a Magyarország által kiküldött ember, vagy nem. Tehát én számomra az, hogy soros terv van,
vagy... teljesen világos, de mit kezd azzal, hogyha önt itthon ebben a fényben tüntetik fel akaratlan vagy akarva?
Hát ez a politikai vita sajátja, nem örülök neki nyilván. Különösen nem örülök neki, hogyha ezt olyan emberek teszik, akik az azt megelőző 10-15 évben nem győztek ájuldozni az én úgynevezett zsenialitásomtól, és hogy milyen fantasztikus ezek is lapogattak, hogy mekkora barátok vagyunk. Majd ez... De hát az ember ilyen.
Az ember ilyen, de amikor a saját párttársairól van szó, ráadásul egy olyan pártról, amely a külön véleményeket ilyen módon, tehát ezen a szinten se szokta megjeleníteni, azért az ember elcsodálkozik, és miközben én arra nem vagyok képes, hogy az egyik fülemen önt hallgassam, és adott esetben a másik fülemmel pedig a Kossuth Rádiót hallgassam, ahol talán pont ezekben a percekben beszél Orbán Viktor, ugyanerről egészen mást, próbálok azok közé tartozni, akik a kettőt próbálják összehangolni, természetesen időben és térben különböző módon, mert hogy nem tudok egyszerre két helyen lenni, és nekem ez nem megy.
De én meg azt nem értem, tehát a Fideszben nagyon-nagyon sok olyan vita van, ami a nyilvánosság elé is kerül. Hát én most csak az elmúlt 7 évből tudnám önnek sorolni az Alkotmánybíróság hatásköreivel kapcsolatos vitától kezdve, a választási regisztráción keresztül, ezek nézzen utána az újságban, ezek nyilvánosságra került, hogy milyen viták voltak, ki milyen álláspontot képviselt. Vannak viták ebben a pártban, csak valami oknál fogva a magyar közvélemény nem akar tudomást venni arról, hogy a Fideszben lehetnek viták. Ugye igen, ez ebben... a kaszárnya...
Ebben önnek tökéletesen igaza van, de amikor egy és ugyanazon dolgot két különböző leírással illetnek, az már nem ide tartozik. Tehát amikor egyszerre hangzik... Tehát amikor ön azt mondja, hogy a civil törvénnyel kapcsolatban az a probléma, hogy az adatszolgáltatás túlzottan széles körül, illetőleg a személyiséget érintő olyan kitételeket tartalmaz, amelyik az indokoltnál megszorítóbb jellegű szabályozás...
De ezt ezért... nem én mondom, bocsánat. Hát ezt, hogy mondjam? Tehát testileg én mondom, de én itt a bizottság álláspontját ismertem. A kérdés az volt, hogy miért indított a bizottság kötelezettségkezési eljárást. Én ezt ismertettem, hogy melyek a bizottság érvei ezzel kapcsolatban.
Én ezt tökéletesen értem. Csak
sem a kidolgozásában nem vettem részt.
De én ezt tökéletesen értem, és én nem felejtettem el az előző beszélgetéseinket. És tiszteletben tartom önt, és tudom, hogy mire háklis, tehát de eddig szerintem nem volt egyikünk részéről se ővalatítás. Jól érzékeltem?
Igen.
Még csak a környékén sem. Tehát azt kérdezem, hogy amikor ezt mondta Navras és Tibor uniós biztos, akkor egyébként én azt joggal feltételezem-e az eddig elmondottak alapján, hogy ön ezt a véleményt képviseli?
Nekem képviselnem kell, mert a bizottság tagja vagyok.
Ezügyben külön véleménye, konkrétan a civil törvénnyel kapcsolatban?
Ha lenne is, nem mondhatnám el.
Nagyon.
Sok, mint ezt már múlt alkalommal.
Így van.
Ránk nézve sokkal
így van. A logikai menetben ezt meg kellett kérdeznem.
Ha egy magyar kormánytagra olyan szigorú kommunikációs szabályok vonatkozzanak, mint a bizottság tagjára, mindenki fasizmus kiáltana.
Ebben önnek tökéletesen igaza van, de azt kérdezem attól a Navracsistól, akivel én már nagyon régóta beszélgetek, és azért van valamilyen személyiségismeretem vele kapcsolatban, én azt jól feltételezem-e, hogy eljöhet az a pillanat, vagy eljöhetne az a pillanat, amikor egy bizottsági állásfoglalás önt olyan helyzetbe hozza a hazájával kapcsolatos nem politikai, hanem magyar volta miatt, és amiatt, ami miatt valamit másféleképpen érzékel és gondol, hogy egész egyszerűen azt mondja, hogy lemond az uniós biztosi pozíciójáról, mert nem tudja összeegyeztetni azt, amit egyébként össze kéne tudni egyeztetni a statutum alapján.
Elképzelhető, de én nekem ezzel kapcsolatban, és ez nem menekülés a válasz elő, mindig is az az álláspontom, hogy egy embernek a lemondása, különösen, hogyha ilyen vezető pozícióban van, mint amiben én voltam az elmúlt idestől a 10 év, sőt 11 évben, az nem csak az ember döntése. Tehát elképzelhető, hogy lemondok, de ha én lemondok, akkor az nem csak az én döntésem lesz, tehát akkor én azt előtte egyeztetem azokkal az emberekkel, akiket a lemondás szempontjából fontos tényező.
Jó, csak azt kérdezem, hogy ebben a szituációban viszont nem tudják-e úgy megkaraktergyilkolni, hogy valójában sokkal később fog meghalni, semmit, amikor ezt csinálják, hiszen az a szurkálódás, ami most van, az valójában egyszer összességét tekintve eljuthat oda, hogy amikor hazajön, akkor azt mondják, hogy ez egy szar alak, mert egyébként szembe ment Magyarország érdekével.
De persze. De.
Azért ez nem lehet könnyű.
De hát ezt már, hogy mondjam, már most is mondogatják néhányan. Már akkor mondogatták, amikor egyébként nem, hogy mondjam, nem én magam jelentkeztem, hanem kijelöltek arra, hogy akkor én menjek a bizottságba. Már akkor volt, aki azt mondta, hogy na tessék, én elmentem Brüsszelbe, Júdás pénzért, és elárultam a hazámat. Van olyan ember, akinek, hogyha karikába hajlok, akkor se fogok tetszeni.
Én ezt értem, de amikor ezzel egy időben, vagy majdnem egy időben Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, ugyanaz a civil törvénnyel kapcsolatban, illetve a kötelezettségszegési eljárással idézem, hogy ez egy politikai megrendelésre készült dokumentum, akkor én azt megpróbálom összeegyeztetni az ön által elmondottakkal, mindazzal, amit most mondott, az pluszban, és nekem ez nem megy. Én nem ismerem önt úgy, mint aki egyébként politikai megrendelésre szokott.
De ezt nem én csináltam. Tehát nézze, én ezzel az ügyel nem is találkoztam. A civil törvényt nem a mi bevonásunkkal készült ezzel kapcsolatban a kötelezettségszegési eljárás. Én, hogyha amikor megkérdeztek, hogy mik a bizottság érvei, én azt onnan tudtam, hogy meg kellett néznem a kötelezettségszegési eljárás indításának alapjául szolgáló döntést, és elolvastam az érveket, mint ahogy egy kormány szóvivő felkészül a kormány aktuális döntéseiből. Ez nem azt jelenti, hogy Kovács Zoltán kormány szóvivő hozza meg ezeket a döntéseket, vagy akár azt sem jelenti, hogy ő, mint magánember, mindegyikkel 100%-ig egyetért. De a nyilvánosság előtt őnek, mint kormány szóvivőnek azt kell mondania, hogy ő, mintha ő hozta volna ezt a döntést. Tehát ez, hogy nem.
Jó, de erre születik aztán az a fogalmazás, amely aztán végképpen kezelhetetlenné teszi legalábbis számomra a történetet, aki nem ebben a kontextusban éli az életét, és ezért is dolgozik itt, mert nekem nem kell itt úgy kezelnem történeteket, mint ahogy máshol elvárják. Semmilyen Zsolt hangsúlyozta, a hazájához hű az ember, egy szervezethez, munkaadójához lojális, ezért arra kérte Navras és Tibort, hogy a hűség fogalmát gondolja át a nemzet és egy nemzetközi szervezet között, hozzátette, reméli, hogy ez a megszólalása egy újságíró sajtói félremagyarázás következménye. És akkor eljutottunk oda, ahol az egész számomra már kezelhetetlen.
És mit hozzátennem?
Jó, csak azt nem értem, hogy egy olyan intellektussal rendelkező és érzelmi világgal rendelkező ember, mint ön, ezt nap mint nap, mert ugye ez egy nap mint napi jelenség, hogy oldja föl?
Most én kollektív pszichoanalízist tartunk? Vagy, hogy
nem kollektív kettesben vagyunk.
Ja, garantálja, hogy senki nem hallgat minket a rádióban?
Nem sokan.
Nem, hát ez benne van. Én úgy érzem, de nyilván ebben benne van a saját hiúságom is, hogy én az elmúlt, nem tudom, hogy 10 évben, de az elmúlt 7 évben biztos, rengeteg olyan méltánytalan támadást kaptam, és rengeteg olyan méltánytalan pletykát terjesztettek rólam politikus társaim, amelyek nem találnak meg a valóságot. De én azt meg még megalázónak tartanám, hogy ilyenkor körbejárjam a tévéket, rádiókat, és elmondjam, hogy de hát azért ez már mégiscsak sok. Mert láttam olyan példát, amikor politikus társaim úgy gondolták, hogy a legjobb az, hogyha telesírják a médiát, és azt szerintem szánalmas. Tehát én úgy gondolom, én tényleg hiszek abban, amin az egész európai civilizáció is alapul, hogy a végén a jó győz. Tehát ki fog derülni, hogy kinek van igaza. Lehet, hogy nem nekem van igazam, de az idő eldönt.
Ebben teljesen egy balóban nevezünk, csak azt gondolja el, hogy egy olyan országra tért haza, mert ugye tegnap beszéltünk telefonon, akkor még másféleképpen csöngött a telefon, akkor az egy másik ország volt. De ebben az országban, ha azt kérdezik a parlamentben, hogy dörödöm, 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 akkor arra az a válasz, hogy Soros. Tehát én már voltam olyan szituációban, és önnel is egy ilyen műsorban ismerkedtem meg, amikor az ember megkérdezte, hogy hány óra van, és akkor a válaszadó most teljesen közömbös, hogy ki volt, nevezzünk ebben el. Azt mondta, hogy a kommunistáknak erről az volt a véleményük, és akkor én azt mondtam, hogy elnézést, én azt kérdeztem, hogy hány óra van, mi köze van ennek a kommunistákhoz. És akkor erre megint kaptam egy ilyen választ. Most a Soros lett egy ilyen kommunista, vagy zsidó, vagy kapitalista, vagy bármi, és olyan szituációkban jön elő a neve, amikor az ember azt kérdezi, hogy párizsi van, és akkor azt mondják, hogy Soros, és egész egyszerűen egy ilyen kognitív disszonancia jön létre, hogy mindenre válasz ennek az embernek a neve olyan szituációkban is, amihez köze nincs. Ön egy ilyen országba jött most be.
Igen. Ez a hazám.
Igen, de hogyha BKV jegyet akar venni, és megkérdezi, hogy mennyibe kerül, és azt mondják, hogy Soros, akkor azt fogja gondolni, hogy ez valami dadaista költemény.
Hát, én mindig azt szoktam mondani, hogy Örkény nem véletlenül volt magyar író. Igen.
Jó, csak az Örkény, az irodalom, az életünk pedig
de
nem.
De tegyük hozzá, hogy hát, hogy az irodalom mennyire valóság, mennyire politikát. Ez nálam sokkal okosabb emberek szoktak erről bicsatkozni. De azt hiszem, Rozsek, hogy akkor más példát mondjak. Tehát itt Közép-Európában mi azért ismerősek vagyunk az abszurddal, mint irodalmi műfajjal, és szerintem az abszurddal, mint hétköznapi élet egyik dimenziójával is. Ez abszolút itt van és jelen van, igen.
Hadd kérdezzem meg öntől, hogy a beszélgetésünk végén visszajussunk ahhoz a konkrét világhoz, ahol elkezdtük. Vagy amit legalábbis érintettük, hogy ne essen szét. Azt árulja el nekem, és ilyen beszélgetésünk már volt, csak éppen most nem ebben az ügyben. Van ez a nemzeti konzultáció? Árulja el nekem. Ha ez önhöz megérkezik, ön ezt ki fogja küldeni, vagy ki fogja tölteni, és visszaküldi, vagy azt fogja mondani, hogy Fiala, magának ehhez semmi köze?
Hát ezt mondom, hogy Fiala magának ehhez semmi köze, mert az a helyzet, hogy bármit mondok, abból politikai ügy van. És nem akarom a magánéletemet, a kerítésen túli életemet semmilyen szempontból sem politikai dimenzióval szélesíteni. Míg hogyha szavazok, akkor elmegyek otthonról, és valahol szavazok, a konzultációs ív kitöltése vagy ki nem töltése a háztartásomban történik. És azt szerintem az csak is azért.
Értem, mire gondolok? De a beszélgetésünk elején beszélt az ifjúkoráról, arról beszélt, ha ezt kérdezem, erre azt mondja, hogy nem. Hol a határ?
Hát az ifjúkoromnál is lenne egy olyan határ, amikor azt mondanám, hogy ne haragudjon, de ez már semmi köze.
És ugye én ezt jól feltételezem, hogyha 4 szem közt kérdezném meg, akkor azt mondaná, hogy megmondom, de abban azzal a feltétellel, hogy ismerve önt, ön ezt nem fogja másnak elmondani.
Így van. Hát én önt kedvelem, a hallgatók mindegyikét nem ismerem, tehát hogyha mindenkiről tudnám, bár hogyha állítsa, hogy tényleg olyan kevesen vagyunk, akkor lehet, hogy...
Akkor egy másik kérdés. Brüsszelben vagyunk. Rossz a kérdés, mert Brüsszelben nincs ilyen nemzeti konzultáció. Tehát akkor rossz a kérdés. Úgy teszem fel, egy más közhangulatú országban el tudja azt képzelni, hogy egy ilyen kérdésre ad választ?
Én minden kérdésre el tudom, minden kérdésre el tudom képzelni, hogy választ adok, mint ahogyan minden rendezvényre el tudom képzelni, hogy elmegyek. Minden a konkrétum az adott helyzettől függ, vagy. Tehát ugyanaz a kérdés egy adott helyzetben lehet elfogadhatatlan, és egy másik helyzetben pedig lehet érthető, és olyan, amire már csak azért is válaszolok.
Okay. Ez attól függ. Akkor zárva a sort, én azt kérdezem öntől, hogy az a képtelenség, mely szerint ön azt mondja, hogy nincs soros terv. Kezemben a nemzeti konzultáció. Nemzeti konzultáció a soros tervről, ne hagyjuk szó nélkül, amire azt mondja, hogy nem tölti ki. Mire én azt mondom, de hát kedves Tibor, miért is beszélgettünk valamiről, amiről ön azt mondja, hogy nincs. Hát akkor szóba se kerülhet az, hogy kitöltse, amire azt mondja ön, hogy ez az én magánügyem, ez nem kognitív diszonancia.
Nem kognitív diszonancia, mert most amennyire tudom, tehát a nemzeti konzultációs kérdőív kérdései nem arra, hogy mondjam, nem konkrétan arra van, hogy ön szerint van-e soros terv, vagy nincs, hanem amennyire én tudom, ilyen konkrét nem, ez az 1 millió embert akar betelepíteni, ön ezzel egyetért, vagy nem ért egyet, és a többi, és a többi.
De az Soros György arra akarja elvenni, hogy Afrikából és közel-keletről évente legalább 1 millió bevándorlót telepítsen az Európai Unió területére.
Ezeket a kérdéseket értem, mert ez többek között valóban megjelent egy Soros György által jegyzett
újság. Oké, de maga a kérdés így szól, ön támogatja a Soros tervnek ezt a pontját? Magyarul, hogyha ha választ, akkor a Soros tervről mond véleményt.
Igen.
Amiről de... azt mondja, hogy nincs.
Lehet, hát ennyire nem ismerem ezeket a kérdéseket, látja, mert nem olvastam még.
Jó,
hát
csak akkor majd, amikor kitölti, vagy nem tölti ki.
De ez szar legyen az én dolgom, hogy én ezzel mit csinálok. Szembe köpöm magamat, vagy kőkeményen kiállok a saját magam által mondottak, mert esetleg úgy gondolom, hogy a kettő nincsen összefüggésben egymással, mert én nem azt vitattam, ami ott van a kérdőívem.
Tökéletesen értem. Értem, én az ön emberi drámának nem mondanám, mert túlzásban nem szeretnék esni. Egy kérdést engedjen meg. A végén. Kettőt. Egyrészt, hogy a jövő héten leszünk-e?
Leszünk.
A másik pedig az, hogy vajon ebben az országban, aminek neve Magyarország, az ön véleménye szerint az elkövetkezendő hetekben, hónapokban létezhet-e egy olyan sajtótájékoztató, vagy létezhet-e egy olyan sajtónyilvános esemény, ahol erről a kérdésről ebben a formában egyszerre lehetne önt és Orbán Viktort kérdezni?
Már miről a soros tervről? Én nem akarok nyilatkozni. Tehát én ezt,
arról a különbségről, ami önök között van.
Biztos lehetne olyat találni, igen, lehetne. De én nem akarnám, én ezt, hogyha meg akarom, tehát ellentétben azokkal a kedves pártársaimmal, akik engem televízióban, rádióban, újságokban bírálnak. Én nekem, hogyha valami bajom van valakivel, és ezt mindig is tartottam magam ehhez, akkor én ezt ővele beszélem meg, és nem a médiában.
Ezt is értem.
Következésképpen, hogyha nekem vitám van a miniszterelnök úrral, akkor én ezt úgy fogom tenni, hogy elmegyek hozzá, időpontot kérek, és megbeszélem vele.
Akkor utolsó kérdés, miközben már két utolsó kérdésem volt. Ugyanez megtörtént Semmilyen Zsolta?
Semmilyen Zsolt nem keresett engem. Semmilyen Zsolt nem itt. Hát nem, itt nem nekem kell szerintem megkeresni Semmilyen Zsoltot.
És a másik esetben miért önnek kell megkeresni a miniszterelnököt?
Hát azért, mert hogy ott én akarok valamit rendezni a miniszterelnökkel. Semmilyen Zsolt, tehát az, hogy hát Semmilyen Zsolt valamit mondott a nyilvánosság előtt, nem?
Ha az RTL klub meghívná önt,
személyesen rám nézve,
és azt kérdezné, hogy az ön támogatásával keresné Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy...
Ne, nem akarok szappanoperát csinálni. Jó. Ebből az egészből, haragudjon.
Jó, hát bár szappanopera lenne. Köszönöm szépen a rendelkezésre állását.
Kellemes hétvégét.
Viszont kívánom, viszont hallásra.